Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót, amint írva található Lukács evangéliumában, a második fejezetben, a 41. verstől az 52. versig foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassuk meg tehát Istenünk igéjét Lukács evangéliumából, a második fejezetből, a 41. verstől az 52. versig. Szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor 12 éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Miután pedig elteltek az ünnepnapok, és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban nem vették észre. Mivel azt hitték, hogy az utitársak körében van, elmentek egy napi járóföldre, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között. De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább. 3 nap múlva találták meg a templomban, amint a tanítómesterek körében ült, hallgatta, kérdezte őket, és mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein. Amikor szülei meglátták, megdöbbentek, anyja pedig így szólt hozzá: gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme apád és én nagy bánattal kerestünk téged. Mire ő így válaszolt: miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Ők azonban a nekik adott választ nem értették. Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Anyja mindezeket a szavakat megőrizte szívében, Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Hallottuk Istenünk igéjét, most pedig gyertek, imádkozzunk. Mennyi atyán, kérjük a te áldásodat. Itt a névnyitó Isten tiszteletünkre küld el szent lelkedet, hogy a mulandó dolgokról irányítsa szívünket az örökkévaló dolgok felé, hogy ezt a tudást és ismeretet át tudjuk adni a gyermekeinknek is. Add meg nekünk, hogy felébresszük a hitet, a bizalmat te irántad, mind magunkban, mind gyermekeink szívében. Te taníts bennünket, hogy mi is tudjunk másokat tanítani. Adj nekünk szeretetet, jóságot, megbocsátást és bölcsességet a mindennapi életben, hogy mindez a jóság, szeretet, bölcsesség és megbocsátás megjelenjék gyermekeink életében is. Kérjük tehát, igéddel ébrezgesd most szívünket, tisztogasd értelmünket és érzéseinket, és add meg, hogy tőled vegyünk élő tanítást. Amen. Isten igéje, amelynek alapján a mai napon az üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Máté evangéliumában, a 19. fejezetben, a 13. verstől a 15. versig eképpen. Akkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét és imádkozzék értük. A tanítványok azonban rájuk szóltak. De Jézus ezt mondta: engedjétek és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. Azután rájuk tette a kezét, és eltávozott onnan. Kedves testvérek, 2 történet van előttünk, az egyik a 12 éves Jézus története, a másik pedig már a felnőtt és tanító Krisztus, aki megáldja a gyermekeket. Itt a névnyitő Isten tiszteletünk alkalmából a középpontba kerülnek a gyermekek, az ő tanításuk, és egyben a mi alkalmasságunk, a mi feladatunk, a mi hozzáállásunk gyermekeinkhez, a jövendő nemzedékhez. Jézus Krisztus életében már láthatjuk, hogy 12 évesen olyan ismeretre tett szert, amely ismeret a templomban megdöbbenést okozott a bölcsek és tanítók között, hiszen egyrészt olyan kérdéseket tudott feltenni, amelyek mögött láthatták, hogy mélyebb megértés van, másrészt pedig már 12 évesen is lehet látni a gyermek életében, amikor az Isten bölcsessége, az Isten lelke kezd el benne munkálkodni. Mondhatom azt, hogy amivé lettünk, az már ott volt kisgyermekkorunkban is. A kettő közötti út a gyermekségtől a felnőttkorig meghatározó mindnyájunk számára. Nem mindegy tehát, mint ahogy a saját életünkre is, hogyha belegondolunk, hogy mi történt velünk a kora gyermekkorban, milyen tanítóink voltak, milyen példát láttunk magunk előtt, hogyan ismertük meg gyermekké válásunkkor, aztán később a serdülőkorba és majd a felnőttkorban mindazokat az igazságokat az Isten igéjéből, amelyeket akár hirdettek nekünk, megismertük-e azokat, vagy csak hallottunk róluk, tudunk róluk, de igazából nem tudtak beépülni az életünkbe. Ilyen szempontból a keresztény tanítás az nem pusztán csak ismeretadás. A keresztény tanításnak nem szabad csak ismereteket adni, hanem életet ad a keresztény tanítás, és életmódot is ad. Belső megtapasztalást és megismerést. Olyan ismeretet kell tehát adni, amely a gyermeket egyrészt megragadja, másrészt tud rá építeni, és a későbbiekben is az élete részévé válik. Akkor tehát, hogyha nem úgy történik, mint ahogy a 12 éves Jézusnál látjuk, hogy ő természetesen kérdez, természetes vágy ébred föl az ő szívében, és keresi az atyai házat, ahogy ő fogalmaz, amikor szülei fölteszik a kérdést, hogy miért tették ezt, miért tette Krisztus ezt velük, hogy ott maradt a templomba, akkor egyszerűen válaszol. Hát nem tudtátok, hogy nekem az én atyám dolgaival kell foglalkoznom. A gyermekek életében ott van egyfajta tudatosság, egyfajta rákészülés és vágy és vonzódás afelé, amit nekik tenniük kell. Úgymond, amire születtek. Ahogy Jézus Krisztus is arra született, hogy a világ megváltója legyen, már gyermekségében, fejlődésében is megmutatkozik ez, de neki is be kellett járni azokat a lépcsőket, amíg tanult itt az embervilágban, és megtanulta azokat a fontos lépcsőket, amelyeket minden kisgyermeknek meg kell tanulni. Ugyanúgy ő is függött a szüleitől, a szülei akaratától és döntésétől, de mégis láthatjuk már a 12 éves Jézus történetében, hogy ott van a gyermek önállósága, a gyermek döntése, ott van az önálló döntés, de amögött még láthatjuk az engedelmességet, mert utána Krisztus viszont elment, és engedelmesen követte a szüleit, de már elmondta és megjelentette az ő számukra, hogy neki igazából mi a feladata és mi a küldetése. Talán szokatlannak tűnik ez, de ugyanígy, hogyha a gyermekeinkre nézünk, akkor fellelhetjük azokat a nyomokat és azokat az indítatásokat, képességeket, és azokat a lehetőségeket, amelyeket magukban hordoznak. És erre nyitott szemmel kell járnunk. Nyitott szemmel kell figyelnünk gyermekeink életét, és egyrészt önmagunkat is, hogy ne essünk abba a hibába, hogy elmegyünk valami fontos mellett, ami mellett nem kellene elmennünk. Hogy figyelmünket elterelik a közömbös dolgok, és a lényeges dolgokra nem tudunk odafigyelni. A másik fontos dolog pedig, amikor valamit mond nekünk a gyermekünk, az fontos megértenünk, mert lehet, hogy csak egyszer mondja. Lehet, hogy csak egyszer mondja, vagy kétszer, és kevésszer mondja őszintén az életünkbe, hogy mit is akar ő, és oly sokszor mondjuk mi, hogy mi mit szeretnénk, hogy mit akarunk, és hogy legyen az ő életében. Egyrészt fontos a szülőnek is a felelősség vállalása, és az, hogy ismerje meg a gyermekét, és aszerint próbálja őt vezetni. De a hitben való nevelésnek egy másik fontos része az, hogy a szülő, amikor neveli a gyermekét, akkor tudnia kell, hogy nem ővé a gyermek, és azzal is tisztában kell lennie, hogy van a gyermeknek egy életcélja, egy feladata, egy életterülete, ahol ő otthon érzi majd magát, ahol ő igazából megtalálhatja a helyét, és ez neki, mint szülőnek segítenie kell, hogy minél gyorsabban, minél jobban megtalálhassa a gyermek. És minden akadályt lényegében félre kell tudnia tenni az útból. Amiről szoktunk szólni, mint nevelés, az tehát egy sokkal finomabb, egy sokkal érzékenyebb, egy sokkal lelkibb dolog annál, mint hogy odaadunk a gyermek kezébe egy könyvet, és azt mondjuk tanul. Sajátítsd el az ismereteket. Mert önmagában véve, hogyha egy Bibliát odaadok egy gyermeknek, és azt mondom, hogy olvasd, ismerd meg, hogy önmagában, hogyha történeteket is elmondok neki, jó, ismereteket szerez. De attól még nem biztos, hogy közelebb került Istenhez, nem biztos, hogy egyszer is majd tud őszintén imádkozni, nem biztos, hogy fölébresztettem a vágyat a szívében, hogy ő is keresse saját életében az Isten akaratát, és nem biztos, hogy vonzó lesz az ő számára. Negatív tapasztalataink is vannak, mert amikor jót akarunk adni, sokszor a fordítottja ső ki belőle, és ha valamit oda akartunk adni, lehet, hogy elutasítást váltunk ki. És akkor talán értetlenül tesszük össze a kezünket, hogy hogy lehetséges ez. Az igazi okok abban vannak, hogy nem volt motiváció. A gyermek nem érezte otthon magát abban, amit adtunk neki. Nem érzi otthon magát, úgymond, a hitnek talaján. Talán túl magas neki. Talán éppen azt látja, hogy a mi életünk és a között, amit tanítunk, óriási különbség van. Jézus Krisztusnál viszont azt látjuk, hogy ő otthon érezte magát a templomban, jól érezte ott magát, és azért akart ott maradni. Nem mondták neki a szülők, hogy most már pedig itt maradsz, és tanulsz. Nem kényszerítették őt, hanem belső vágy hatott át Krisztust, és ennek a vágynak engedett. Na ez az, ami a keresztény tanításnak a középpontjába kell, hogy álljon. A belső vágy és vonzódás felépítése a gyermek életében. Másrészt pedig tudnunk kell, hogy meghatározó a gyermek számára az a légkör, amiben nevelkedik. Érzelmében, gondolatában és tetteiben meg fogja határozni. A szellemi fejlődése, a befogadó képessége egyre inkább növekszik a gyermeknek, mint ahogy Krisztusról is azt írja a Szentírás, hogy Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Vagyis a gyermekségnek és a fiatal felnőttkornak az egyik legnagyobb tulajdonsága és legfontosabb tulajdonsága az, hogy gyarapodik. Hogy folyamatosan veszi magába az ismereteket, és folyamatosan növekszik és fejlődik. Most már csak az a kérdés, hogy miben növekszik. És mit vesz magához, és miben fejlődik. Hogy mondjak el egy történetet. Egy családban volt egy antik váza, amit nemzedékről nemzedékre adtak tovább. És minden egyes új családtagnak elmondták, hogy ez a váza nagyon fontos a mi családunk számára, mert több generáción keresztül őriztük. És ez a váza mindig ott volt a kandalló párkányán, és hogyha belépett egy családtag a házba, mindjárt az első az volt, hogy megláthatta ezt a családi erekét. Egyszer a szülők elmentek, és otthon maradtak a gyermekek. És baj történt. Leverték azt a vázát. Hazaérkeztek a szülők, és az ifjú gyermek megállt már az ajtóba. Tudta, hogy az első pillantás az lesz a szülőknek, hogy oda néznek a kandallóra, és nem fogják látni ott a vázát. Megállt a gyermek szüleivel szemben, és megszólította őket. Édesanyám, valami gond van. Mi gond van? Hát a váza, amit nemzedékről nemzedékre adtak tovább a családban, a mi nemzedékünk összetört. Ezzel a történettel azt szerettem volna szemléltetni, hogy minden nemzedéknek felelőssége van, minden generációnak felelőssége van, hogy mit ad tovább. Egyrészt a váza önmagában véve, ha nincs benne tartalom, akkor üres. Semmit nem ér. Ha már csak egy üres váza, amely igazából már csak egy emlék, akkor előbb-utóbb szét fog törni. Másrészt pedig minden nemzedéknek csak annyi ismerete és tudása van, hogyha az Isten meg nem könyörül rajtunk, amit továbbadtak nekünk. De van Istennek különleges kegyelme, amikor kipótolja a nemzedékekben levő látást, ismeretet, és van ébredés, amiről a Szentírás is beszél. Amikor mind a felnőttek, mind a gyermekek együttesen fölébrednek, és lelki látásra jutnak, ha széttörött a váza is. Hogyha az egyik nemzedék a másik nemzedéknek már nem tudta átadni azt az élő kincset, Krisztus élő valóságát és a hitnek ajándékát, az Isten kegyelméből mégis megtörténik a csoda. Lényegében Krisztus is azért jött erre a világra, hogy egybe szerkessze azt, ami elveszett, ami eltörött, ami tönkrement, hogy az embereket közelebb hozza az Isten világához, hogy mind kicsik, mind nagyok, mind gyermekek, mind felnőttek megérthessék az Isten élő üzenetét. És többet mondok, nem azért jött, hogy egy információt hozzon pusztán, vagy egy ismeretet, hanem azért, hogy életet hozzon nekünk, hogy a vázának legyen tartalma, hogy az életünknek legyen igazi tartalma, és ezt a tartalmat kell nekünk megragadni, a lényegtelent elvetni, a lényegest pedig megtartani. És mindig ez a kérdés a nevelésben, mi a fontos, és mi a lényegtelen. Néhány dolgot szeretnék összefoglalni, amit lényegesnek tartok még személyes hozzáállásunkban. Egyrészt az, hogy állandó tiltással nem lehet nevelni. Mégis fontos az, hogy megmondjuk, hogy mi ugye a jó és mi a rossz. De a tiltás pont fordított reakciót vált ki. Ha valamit nagyon tiltunk, ezt mindannyian tapasztaltuk, akik szülők, ha valamit nagyon tiltunk, azt általában mindig tenni akarja a gyermek. Ennél fontosabb az, hogy az élet teljességére tanítsuk meg őt, és ebben a teljességben támogassuk a gyermek belső motivációját, pozitív mintákat adjunk neki, dicsérjük és bíztassuk, figyeljünk rá, adjunk neki minőségi időt, amit velünk tölthet, és a nevelésünk és a tanításunk nem választható el ezektől az értékektől, és pusztán csak tiltással nem lehet nevelni, és főleg úgy nem, hogy tiltunk, de közben nem vagyunk jelen az ő életében. Mert akkor egy olyan üres tér marad, olyan üres terület marad az ő életében, amelynek következménye pont az lesz, hogy amit tiltunk, azt fogja tenni, és azután fog menni, és azt fogja megragadni. Tehát fontos lenne az, hogy a tiltó és önmagában szabályokat szabó, és talán először értelmetlen szabályoknak tűnő tanításunkat értelmessé tegyük előbb, hogy lássa a gyermek, hogy miért nem. És lássa a másik oldalt, hogy miért igen a másik út. Mert ha megérti és átéri, és látja az élet teljességének gazdagságát, látja az életünkbe is azt a pozitív dolgot, ami felé mi is irányítjuk lépteinket, és jelen esetben ez lehet a hit, az Isten ismeret, az erkölcs, a tiszta, lelkiismeretes élet, mindazok az értékek, amelyeket a Szentírás képvisel, a megbocsátás, az egymás iránti szeretet, a bölcsesség keresése, és mindazok a dolgok, amelyeket mi fontosnak tartunk, ha így teszünk, akkor egyrészt a tiltásunk nem üres parancs, hanem életet megjobbító szó, és amelyet nem úgy ér át a gyermek, mint korlátozást, hanem mint felszabadító üzenetet, hogy mi az, ami szerint élhetem az életemet, mi az a helyes mérték, amelyet én is megtarthatok. És ezáltal gazdagodni fog az élete, és nem az ellenállása fog növekedni az iránt, amiről beszélünk. A következő dolog a közvetlenség a gyermekünkhöz. Hihetetlen sokat tudunk adni spontán pillanatokban, közvetlen emberi kapcsolatainkban, amikor úgymond levesszük az állarcunkat, és mi is egy kicsit gyermekek tudunk lenni. Talán szoktuk azt mondani, hogy gondoljunk vissza arra, amikor mi gyermekek voltunk. Hogyha egy kicsit bele tudunk lépni ebbe a helyzetbe, és tudunk olyanok lenni, mint ők, akkor egészen másképp fogunk beszélni, és másképpen fogunk cselekedni, és egy kicsit megértjük azt, hogy ők még mit nem értenek. És átéljük azt, hogy több empátiára, több türelemre van szükségünk feléjük. Legyünk következetesek a jóban, és ne legyünk következetesek a rosszban. Ez két oldala a mérleg serpenyőjének, de nagyon fontos. Legyünk következetesek a jóban, mert csak így tudjuk a jó magukat elültetni. Viszont arra figyeljünk, hogy ha valami rossz, és rossz minta van az életünkben, abban lehetőleg ne legyünk következetesek, mert olyan erős hatást adunk a gyermek számára, hogy hiába mondtuk a jót, mégiscsak erősebb lesz a rossz minta. Mert egyszerűbb lefelé menni és lefelé menni a hegyoldalon, mint fölfelé indulni, mert sokkal egyszerűbb süllyedni, mint emelkedni. És lelki értelemben is így van ez. Következő a tehetség és a személyiség kibontása. Ugye fontos a tehetség felismerésében a család, mint amiről már szóltam is, és a személyiség kibontakozásában az egyik legfontosabb terület a szülő-gyermek kapcsolat. Elsősorban a gyermek önmagát a szülő-gyermek kapcsolatban értelmezi. Amennyi visszajelzés kapott a szülőtől, és amennyiben megerősítette a szülő, amiben megerősítette, az mindenképpen az élete részévé válik. Amiben viszont nem erősítette meg, amiben talán korlátozta, vagy amiben személyiségét nem engedte kibontakozni, az ugyanúgy meghatározó lesz az ő számára. És itt van még az iskola is, a tágabb család, ahova bemenve a gyermek másokkal is találkozik, más gyermekektől is tanulhat, és tanul is. Mert nem csak a felnőttektől tanulnak, sőt, nem csak a felnőttektől, hanem egymástól tanulnak. És sokszor erősebb is az a minta, amit egymástól látnak és ismernek meg. Na most itt jön be a családnak a szerepe, mert az iskolában mindenki a családból érkezik. És amilyen mintát és amilyen viselkedést egyrészt hoz otthonról, az ott sokszorozódik az iskolába. És az iskolában azt helyre tenni, ami otthon elcsúszott, elég nehéz. Elég nehéz helyre tenni. Ezért aztán nem lehet lemondani a családban való nevelésről, és annak fontosságáról úgy, hogy átruházzuk az iskolára, majd ott megnevelik. Mert ez így nem igaz. Mert lehet, hogy nevelik, lehet, hogy sok mindent tudnak igazítani, és sok minden jót ott tanul, de amit nálunk a családban nem tudtunk megtanítani, és ami ott félrecsúszott, az bizony ott kell helyre tenni. Úgy tudunk igazából megállni és a probléma gyökerét elmetszeni. A család tehát a szűkebb környezet, az iskola, az egyház, a tágabb környezet. De mind a kettőnek van hatása egymásra. Egyrészt erősíti az erkölcsi és vallási érzések ébresztését, ébresztgeti a lelki ismeretet, Megtaníthat rá bennünket, hogy mi a jó, és mi az, amit követhetünk, de van valami, amit legbensőbb családi kapcsolatainkban tanulunk meg, és később a világban is keressük, ez pedig az ős bizalom. A kutatások bebizonyították, hogy egy gyermek számára az anyával való kapcsolat határozza meg az ősbizalmat és a hitet. Hogyan fejezhetjük ki tehát gyermekünk felé leginkább a szeretetünket? Úgy, hogy bizalmat ébresztünk benne. Fontos nekem a gyermekem? És ezt ki is tudom fejezni az ő számára, ő ezt érzi. Figyelembe veszem érzéseit és véleményét. Hagyok neki teret és időt, hogy döntéseket hozzon, hogy vállalkozzon úgymond az ő kis életében. Tiszteletben tartom őt, egészséges önbizalmat adok neki. És fel van töltve az ő életének szeretett tartája, és tudja, hogy ha bármi is történik, hozzám fordulhat. Mert nem az az első, hogy megítélem őt, hanem az az első, hogy meghallgatom őt. És ezért van az, hogy oly sok ember küzd önbizalom hiánnyal, mert az ősbizalma nem épült föl. Felnőttként pedig nagyon nehéz ezt pótolni. De itt jön be a hitnek élő szerepe, ami elromlott és ami összetört visszagondolva a vázára, amit a nemzedékek nem tudnak átadni kellő hitelességgel, mert ők sem kapták ezt meg, és a minták egyre inkább torlódnak és torzulnak, akkor itt van a kegyelemnek a lehetősége, hogy minden ember élete lényegében egy megoldás előtt áll a Krisztusban, mert Krisztus váltsághalála és szeretete be tudja ezeket a régi sebeket is gyógyítani, és tud adni nekünk hitet, adni ősbizalmat, és adni önbizalmat is, helyes önismerettel, helyes istenismerettel. Mindezt tehát azért mondom el, mert tudom, hogy sok mindent el lehetne mondani, de néhány dologra hívom föl a figyelmet. És a legutolsó, amiről szeretnék szólni, az a kompromisszum. És egy történetet szeretnék zárásképpen elmondani az SS vadászról. Ez a vadász elment télvíz idején az erdőbe, mivel nagyon fázott és kabátra volt szüksége, egy jó bundára, és eldöntötte, hogy ő bizony medvére fog vadászni. Ki is ment az erdőbe, kereste a medvét, hosszas keresés után egyszer csak meglátta, hogy megmozdult a bozótban, fölágaskodott két lábra és felé ment. Ráfogta a fegyvert, és már el akarta sütni, amikor megszólalt a medve. Miért akarsz engem lelőni? Hát azért, mert fázom, és kabátra van szüksége. Erre a medve így szólt hozzá. Én meg éhes vagyok. Éhezem. Majd a medve így folytatta. Üljünk le és beszéljük meg. Jussunk egyességre. Hát leült a medve és az SS vadász. És mind a ketten elkezdtek érvelni, hogy kinek van igaza, melyik a fontosabb. És egyszer csak, miközben érveltek, miközben próbálták egymást meggyőzni, az történt, hogy a vadász bekerült a bundába, és a medve pedig megette a vacsoráját. Hát valahogy így vagyunk mi is sokszor, a hitnek dolgaival. Hogy jön az élet, és tudjuk mi, hogy hogyan kellene, meg mit kellene tennünk, meg hogy Isten is mit szeretne tőlünk, meg mi magunk is átéltünk sok negatív tapasztalatot, és mi se szeretnénk azt megismételni, amit talán a mi életünkben elrontottak, és ott vannak gyermekeink is, és olvashatjuk a Szentírás, oly sok lehetőség van ma a világban, amit megragadhatunk, és jön ez a kompromisszum. Amikor a kecske is jól lakik, meg a káposzta is megmarad, és aztán valahogy a semmiből nem lesz semmi. Ehelyett kell tehát valami valóságosat adni a gyermeknek. Mert ezt a példát csak azért mondtam el, mert ha ilyen kompromisszumra tanítjuk meg őt, olyan kompromisszumokra, amikor az élet valódi értékei üresednek ki, és ezt a saját életünkben láthatja meg, akkor a mi tanításunk tragikus lesz az ő számára. Mert ugyanazt a boldogtalanságot tapasztalja majd meg. Mert ugyanazokba a csapdákba fog belelépni, mert ő is talán ugyanúgy fontosnak fogja tartani a hitre való nevelés, mint mi, de ő sem tudja átadni a vázát tartalommal. Ő is egy nemzedék lesz, ő is egy generáció lesz, és ő is csak azt tudja esetleg átadni, ami eltörött. De ez benne a kegyelem, hogy a medvével nem kell leülni beszélgetni. Lehet ragaszkodni az igazsághoz, és van egy másik út. Nem szükséges mindig mindenben kompromisszumot kötni, hanem szükséges megállni azokban az igazságokban, amelyeket Krisztus hirdet, hogy ne egyen meg bennünket a mindennapi élet medvéje, és ne váljon az ő áldása és szeretete, az ő ajándéka mi számunkra értéktelenné, üres vázává, ami eltörik. Kívánom tehát ebben a tanévben is, és az elkövetkezendő időszakban minden kedves szülőnek, gyülekezeti tagnak, nagymamának, nagypapának azt a belső elhatározást, hogy igenis álljunk meg az Isten jelenlétébe, hordozzuk fiataljainkat, tegyünk értük, legyünk őszinték, ha kell, valljuk be hibáinkat, és adjuk át mindazokat az értékeket, amelyeket mi magunk is megtapasztaltunk, hogy menjünk oda Jézushoz, és tanuljunk tőle, hogyan kell szeretni, hogyan kell tanítani gyermekeinket. Bátorítsuk őket, tudjunk velük együtt örülni, ismerjük meg őket, és a kompromisszum helyett inkább életet adjuk. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, és az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Jézus Krisztus, áld meg a mi gyermekeinket, és áld meg bennünket, hogy valóban tudjuk őket szeretni, elfogadni, és a helyes útra, helyes ismeretre, bölcsességre vezetni. Látod, hogy mennyi minden eltörött már bennünk is. Mennyi csalódást hordozunk, és mennyi minden feszültséget, aggódást, félelmet tudunk átadni az eljövendő nemzedéknek. Add meg, hogy tudjunk hitet, ősbizalmat adni te benned, tudjunk helyes önismeretet, Isten ismeretet adni. Te töltsd meg a mi szánkat kedves és jó szavakkal. Adj nekünk talán fegyelmet, bölcsességet, következetességet a jóban, s add, hogy elhagyjuk a rosszat, amit oly sokszor ismétlünk meg az életünkben. Kérjük tehát, áld meg ezt a tanévet, az iskolában folyó tanítást, te áld meg a gyermekek szívét, adj belső nyitottságot, feléd való odafordulást. Áld meg minden családot, minden édesanyát, édesapát bölcsességgel, áld meg a nagyszülőket is. Add meg, hogy ne hagyjuk ott, és ne hagyjuk abba ezt a fontos hivatásunkat és feladatunkat, hiszen a jövőt építjük, a jövőnek ültetünk, és mi lesz akkor, hogyha nem adunk semmit, és az elkövetkezendő generáció sem tud semmit sem adni. Add meg tehát, hogy így hitáltal vigyük oda a kicsinyeket, te hozzád, az ifjakat, és tudjunk egy család lenni a te nevedben, megtalálva a mi helyünket. Kérünk most azokért, akik betegek közöttünk, akik különböző lelki vagy testi nyomorúságban vannak, légy a gyászolókkal, akik szerettüket veszítették el. És kérjük most, hallgass meg egyéni könyörgésünket és imádságunkat. Amen. Istenünk, köszönjük, hogy meghallgatod kéréseinket és imádságainkat. Most mondjuk el az Úr Jézusról tanult imádságot. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Tegyük Istenünk áldását. Aki megérti az Isten igéjét, annak jó dolga lesz, és boldog az, aki bízik az Úrban. Amen. Áldás békesség.